Tovább szárnyal az építőipar. A KSH szerint a tavalyihoz képest mintegy 15%-kal bővült az ágazat. Ketyeg az időzített bomba, holnap meg kell állapodniuk az amerikai képviselőknek a büdzséről, különben beüt az államcsőd. A Kossuth Kifli utolsó jeleneteit forgatják, a történelmi sorozatot jövő ősztől vetíti a közmédia. Jó napot kívánok! Nagyot nőtt egy év alatt az építőipar. Augusztusban 14,6%-kal javult az ágazat teljesítménye az előző év azonos időszakához képest. Ugyanakkor az előző hónaphoz képest is növekedett a termelés 4%-kal. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint bár az ingatlanok építése is emelkedett, de a jó adat főként a vasút és az útépítési munkáknak köszönhető. Elemzők szerint a növekedés elsősorban az állami megrendelésekhez köthető, ugyanakkor a mostani adatokban már tetten érhetők a versenyszféra beruházásai is. Egyre több ugyanis az ipari beruházás, döntően üzemcsarnokok és logisztikai raktárak épülnek. A kedvező folyamatot tovább erősíti, hogy az építőipari vállalkozások augusztus végéig megkötött szerződései 24,3%-kal meghaladták az egy évvel korábbit. Ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződések 5,9%-kal, az egyéb építményeké 32,4%-kal magasabb volt, mint tavaly augusztusban. Megvásárolta a Mahart személyhajózási Kft. 51%-os tulajdonrészét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, jelentette be a Nemzeti Fejlesztési Miniszter. Németh Lászlóné elmondta, a társaság többségi részesedésének megvásárlásával az állam egy versenyképes cégben szerzett döntő tulajdonhányadot, és ezzel a dunai személyhajózás további növekedésének nyertese lehet. A miniszter hozzátette, a 750 millió forintos tranzakció illeszkedik a 2010-ben megkezdett vagyonpolitikai fordulattal elindult folyamatba, az állami vagyon gyarapításába. 170 milliárd forint területalapú támogatás kifizetését kezdte meg a Vidékfejlesztési Minisztérium mintegy 180 ezer gazda számára, jelentette be Fazekas Sándor. A tárcavezető azt mondta, a gazdák most a teljes támogatás felét kapják meg előlegként, a második részletet 2014. januárjában utalják át. Fazekas Sándor hangsúlyozta, a hozzájárulás támogatás összege hektáronként mintegy 69 ezer forint, ez 8 ezer forinttal több, mint tavaly. A vidékfejlesztési miniszter hozzátette, nagy eredménynek tartja, hogy az Európai Bizottságnál sikerült elérni az előleg kifizetését.
Ez évről évre mindig valamilyen csapással, természeti csapással vagy piaci zavarokkal van összefüggésben, de mégiscsak egy kivételes alkalom, kivételes lehetőség. Külön kértük a bizottságtól azt, hogy Magyarország ebben részesüljön, és ez a kérelem, ez elfogadásra került.
Három év alatt összesen 1,5 milliárd forintot hagyott az embereknél az új adórendszer, mondta a Magyar Nemzetnek a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyi államtitkára. Pankucsi Zoltán úgy fogalmazott, a családi adókedvezményekkel évente nagyjából 180 milliárd forinttal járul hozzá az állam a gyermekek felnevelésének költségeihez. Az első három év alatt így közel 500 milliárd forint marad a családoknál. Az államtitkár hangsúlyozta, ez az összeg jövőre 230 milliárd forint fölé emelkedhet, amennyiben az országgyűlés elfogadja azt a törvényjavaslatot, amely a családi adókedvezményt az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulékra is kiterjesztené. Pankucsi Zoltán kiemelte, az állam a munkahelyvédelmi akciótervvel az év eleje óta 75 milliárd forinttal segítette a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők munkához jutását. Eltérően látja a rezsicsökkentés kérdését az MSZP és az Együtt PM. Ezzel magyarázta Mesterházi Attila MSZP elnök, hogy a két szövetséges szervezet képviselői hétfőn eltérően szavaztak a kérdésről. A szocialista képviselők támogatták, míg a Bajnai Gordon vezette szervezethez tartozó Párbeszéd Magyarországért képviselői nem szavazták meg a rezsicsökkentést. Bajnai Gordon péntekre ígért választ.
311 igennel fogadta el hétfőn, késő délután az országgyűlés az újabb rezsicsökkentést. November 1-től 11,1%-kal lesz olcsóbb a gáz, az áram és a távhő. A tavaly decemberhez képest így összesen 20%-kal kell kevesebbet fizetni ezekért a szolgáltatásokért. A Fidesz, a KDNP, az MSZP és a Jobbik frakció tagjai igennel szavaztak. Nemet mondtak viszont az újabb rezsicsökkentésre az LMP, egy kivételével a Gyurcsány Ferenc féle demokratikus koalíció politikusai és a Bajnai Gordonnal szövetséges Párbeszéd Magyarországért politikusai. Bajnai Gordon korábban többször rezsihazugságnak nevezte a rezsicsökkentést. Amikor például tavasszal Gyulán kérték, hogy írja alá a támogatóívet, azt mondta, hazugsághoz nem adja a nevét.
A nemzetközi összehasonlításban a rezsi nem különösebben magas.
Október elején pedig egy üzleti konferencián azt mondta, a rezsi nem különösebben magas, és szerinte inkább a fizetéseket kellene emelni.
Manapság a politikában nagyon sok a duma, mondhatni, hogy rizsa harc van.
Bajnai Gordon viccelődött a rezsicsökkentéssel egy gazdaságpolitikai eseményen. Később megkérdeztük tőle, okoz-e feszültséget, hogy a szocialisták a parlamentben megszavazták az újabb rezsicsökkentést, az ő politikus társai viszont nem.
Pénteken lesz egy sajtótájékoztatom, ahol szívesen beszélek ilyen politikai kérdésekről, mindig ott szoktak önök is lenni, ott válaszolok.
Mesterházi Attila arról beszélt, hogy a rezsicsökkentést támogatják, de ahogy fogalmazott, igazságosabbá és fenntarthatóvá tennék. Arra a kérdésre, mit szól ahhoz, hogy az MSZP-vel szövetséges Bajnai Gordon féle szervezet politikusai nemmel szavaztak, annyit válaszolt. Ezt a kérdést eltérően látják.
Különböző kérdéseket különbözőképpen látunk.
Hoppál Péter, a Fidesz szóvivője szerint az MSZP képviselői össze-vissza beszélnek. Mint mondta, jó lenne, ha eldöntenék a szocialisták, kiket is képviselnek.
Én voltam ennek a pártnak az elnöke, sok helyről vándorolt oda a pénz, Európából nem nagyon. Ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk. Ezt mondta Gyurcsány Ferenc egy pódiumbeszélgetésen hétfő este, de a korábbi szocialista pártfinanszírozásról többet nem mondott. Tegnap a Demokratikus Koalíció pártigazgatója Varjú László is megismételte a mondatot, jobb, ha nem tudjuk. Azt is mondta, az MSZP ügyeiről őket kell kérdezni. Mesterházi Attila erre úgy reagált, Gyurcsány Ferencet kell kérdezni.
Honnan még vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk.
Jobb, ha nem tudjuk. Ezt mondta Gyurcsány Ferenc arról, honnan vándorolt pénz az MSZP-hez az ő elnöksége idején. A Demokratikus Koalíció elnöke hétfő este a budapesti sajtóházban beszélt, ahol a moderátor arról faggatta, az MSZP kapna-e európai pénzeket, ha egy időben lennének az országgyűlési és az európai parlamenti választások. Gyurcsány Ferenc erre válaszolt így.
Én voltam ennek a pártnak az elnöke. Sok helyről vándorolt oda a pénz, Európából nem nagyon. Ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk.
Igen.
Hát, ahogy benne van a mondatban is, jobb, ha nem tudjuk.
Megismételte Gyurcsány Ferenc szavait a Demokratikus Koalíció pártigazgatója, az egykor szintén szocialista Varjú László kérdésünkre, mit tud arról, honnan vándorolt pénz az MSZP-hez annak idején, azt mondta, nem tud róla semmit, és nem is akar találgatni.
A Demokratikus Koalíció képviselője vagyok, és a Magyar Szocialista Párt ügyeiről tessék őket kérdezni.
A híradó megkérdezte Mesterházi Attilától, az MSZP mostani elnökétől is, mire gondolhatott Gyurcsány Ferenc, amikor azt mondta, jobb, ha nem tudjuk, honnan vándorolt a pénz a szocialistákhoz. Erre Mesterházi Attila úgy válaszolt, ezt tőle kell megkérdezni.
Tőle kérdezem meg. Következő kérdés.
Ő mondta, hogy ő kezelt valami pénzt, kérdezd meg, hova tette, mit csinált vele. Nálunk biztos, hogy nincs. Pelet jön a Jókaütze székházba, pincét a padlás, nincs ott.
A szocialista Szanyi Tibor az estében úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenccel lezárták a viszonyt, ezért szerinte is őt kell megkérdezni, honnan vándorolt pénz az MSZP-be. Szanyi Tibor arról beszélt, ehhez a szocialista párt mostani politikusainak nincs közük.
Biztos, hogy közöm nincs az egész történet, ez nem csak nekem, senkinek a Magyar Szocialista Pártban, aki ma jelen pillanatban itt van, én erre most mérget veszek. Én nem tudom, hogy miért kell állandóan az MSZP-t elszámoltatgatni olyan ügyekkel, amihez közünk nincsen.
Honnan jött a szocialista lé? Ezt a kérdést teszi fel közleményében a Fidelitas. Azt írják, azt kérik Gyurcsány Ferenctől, ahogy fogalmaznak, a velejéig korruptnak látszó párt, velejéig korruptnak látszó volt elnökétől, hogy ha tudomása van illegális külföldi szponzorációkról, legyen bátor és számoljon be róla a nyilvánosság előtt.
Az 56-os hősök bátorsága tette lehetővé a magyar demokratikus átmenetet 1990-ben, mondta Navracsics Tibor Brüsszelben, ahol a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja emlékezett meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. A miniszterelnök helyettes úgy fogalmazott, az akkori események biztosították számunkra a helyet Európában, és a forradalom öröksége kötelez minket, hogy éljünk is vele. Navracsics Tibor hozzátette, 1956 a rengeteg áldozat ellenére is sikeres volt és számos tanulsággal szolgált.
Megtanultuk, hogy a hazaárulókkal nem lehet kibékülni, mert megtanultuk azt, hogy demokráciát csak bátran lehet építeni. Mert megtanultuk azt is, hogy demokrácia csak ott létezhet, ahol független nemzetek léteznek. És megtanultuk azt is, hogy a függetlenség sokszor nem kényelmes, de az egyetlen járható út egy nemzet számára Európában.
Vádat emelt Biszkú Béla ellen a fővárosi főügyészség. A volt belügyminisztert felbújtóként aljas indokból több emberen elkövetett emberöléssel megvalósított háborús büntet, valamint lőszerrel visszaélés vádjával állítják bíróság elé. A vádirat szerint Biszkú Béla 1956. december 3-án az MSZNP ideiglenes központi vezetőségének ülésén a karhatalom bevetését szorgalmazta a békés tüntetők ellen. Biszkú Béla felszólalása után 3 nappal a karhatalmisták Budapesten a nyugati pályaudvarnál a tüntetők közé lőttek, 3 tüntetőt lelőttek. 2 nappal később Salgótarjánban lőttek a tömegbe, itt 46 ember halt meg. Ha elítélik, a most 92 éves egykori belügyminiszter életfogytig tartó fegyházbüntetést is kaphat. Egy Róma közeli katonai támaszpontra szállították át a múlt pénteken Olaszországban elhunyt náci háborús bűnös Erik Priebke holttestét. Nem sikerült ugyanis Olaszországban megtartani a temetését a szertartást kísérő antifasiszta és szélsőjobboldali tüntetések miatt. A volt SS-tiszt koporsóját szállító járművet Albano utcáin kövekkel dobálták meg és megrugdosták. A rohamrendőrségnek kellett beavatkoznia a tömeg szétoszlatására. Németország olasz nagykövete szerint az lenne a megoldás, ha Erik Priebkét Németországban temetnék el. Priebke 1998-tól házi őrizetben életfogytiglani büntetését töltötte a II. Világháborús Olaszország egyik legsúlyosabb tömegmészárlásában játszott szerepéért. Németországban 2 tárgyalási forduló után is eredménytelenül zárult a konzervatív CDU-CSU pártszövetség és a zöldek egyeztetése a közös kormányzás lehetőségeiről. A parlamenti választásokon győztes konzervatív pártok így már csak a szociáldemokrata párttal tárgyalnak tovább a kormányalakításról. A konzervatívok nagy fölénnyel nyerték meg a szeptemberi választást, de nem szereztek abszolút többséget. Koalíciós társuk, a liberális FDP pedig kiesett a Bundestagból, ezért kell új partner találniuk a kormányzás folytatásához. A konzervatívok és a szociáldemokraták szövetségi szinten eddig 2-szer kormányoztak együtt a II. Világháború óta, legutóbb a 2005-2009-es ciklusban. A leminősítés lehetőségére utaló negatív felülvizsgálat alá vette az Egyesült Államok eddig kiváló adós minősítését a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő az adósságplafon emeléséről szóló megállapodás hiányával indokolta a lépést. A kongresszusnak legkésőbb holnap meg kell állapodnia az adósságplafon megemeléséről. Ha ez nem történik meg, akkor történetében először az Egyesült Államok technikailag csődbe jut.
Veteránok tüntettek kedden Washingtonban a II. Világháborús emlékműnél. Attól tartanak, hogy nem kapják meg a nekik járó támogatást, ha a kormányzat részleges leállása elhúzódik. Remélem, a Washingtonban vitatkozó politikusok beleképzelik magukat annak a katonának a helyzetébe, aki most is Afganisztánban szolgál. Az a katona most amiatt aggódik, ha őt lelövik, akkor a családjáról nem gondoskodik majd az állam, mondta az iraki és afganisztáni veteránok vezetője. Pedig a határidő vészesen közeleg. A republikánusoknak és a demokratáknak legkésőbb holnap meg kellene egyezniük az államadósság törvényben rögzített maximális értékének, az úgynevezett adósságplafonnak a megemeléséről. Máskülönben az Egyesült Államok történetében először technikailag csődbe jut. Ennek ellenére kedden is eredménytelenek voltak a tárgyalások. A republikánus többségű képviselőház nem tudott önálló megoldási javaslatot kidolgozni a kialakult patthelyzetre, ezért törölte az ezzel kapcsolatos szavazást. A kezdeményezés most ismét a demokrata többségű szenátushoz került. A Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank vezetője már korábban arra figyelmeztetett, világméretű gazdasági katasztrófához vezethet, ha az Egyesült Államok valóban fizetésképtelenné válik. A Fitch Ratings pedig tegnap este a leminősítés lehetőségére utaló negatív felülvizsgálat alá vette az Egyesült Államok legmagasabb szintű államadósság besorolását. A nemzetközi hitelminősítő az államadósság limit emeléséről szóló megállapodás hiányával indokolta a lépést.
Végéhez közeledik a Kossuth Kifli, a Fehér Béla regényéből készülő hatrészes történelmi film forgatása, amit részben az MTVA támogat. Az utolsó jeleneteket a Fóti Filmstúdióban veszik fel, a sorozatot várhatóan jövő októbertől vetíti a közmédia.
Az utolsó jeleneteket forgatják a Kossuth Kifli tévésorozathoz. Egy óriási, speciális zöld fal előtt veszik most fel azokat a képsorokat, amik mögött digitális technikával jelenítik majd meg a korabeli visegrádi tájat.
Felvétel lesz, teljes szönet kérünk a stábtól.
A 6x52 perces történelmi sorozat elengedhetetlen kelléke ez a zöld postakocsi. Minden rész egy-egy nap történetét beszéli el, ahogy a Kossuth Kifli Pozsonyból Debrecenbe tart.
Azt a pillanatot kell megcsinálni a legvégén, amikor te innen elindultál.
A színészek és a stáb tagjai több mint 70 napja forgatják az 1849-es szabadságharc idején játszódó történetet, aminek az alapját Fehér Béla regénye adja. Kállói Molnár Péter a film egyik főszereplője, Bagykót a postakocsi hajtót alakítja. A színész azt mondja, ez pályafutásának egyik legkedvesebb szerepe.
Olyan volt, mint gyermekkorunk játékai, amikor indiánosat játszottunk, csak most éppen 1848-as szabadságharcosat játszottunk, és ez nagy öröm, mert a mi generációnak, színész generációnak nagyon-nagyon ritkán adatik alkalma kosztümös filmben játszani.
Az új hatrészes tévésorozat rendezője Rudolf Péter szerint a forgatás eddig szerencsésen alakult. Az utolsó napokban már csak olyan jeleneteket vesznek fel, amihez digitálisan készítenek korabeli háttereket.
Most egy dunai átkelés, ahhoz a komphoz való megérkezés, olyan kocsizások, amiket itt sík talajon könnyebben tudunk megcsinálni, mert nagyon rázott a kocsi, ez végig kiderült, hogy az veszélyes. Szóval minden olyat, aminek a helyszínén különböző nehézségek miatt nem tudtunk dolgozni, azt itt a zöld előtt csináljuk most Fóton.
A forgatás vége után több hónapos utómunka következik. A filmsorozatot várhatóan egy év múlva kezdi vetíteni a közmédia.
Sport, majd időjárás jelentés következik. Híradóval legközelebb fél ötkor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Bármit mondok a Stefánián kívül, csipke, paprikás, vagy csirkolat, minden, jó? Tehát nem érdekes. Valami paprikás, meg a Stefánia, oké? Okay? Jó. Úgy látszik, ez már így lesz. Hazamegyek, eszek egy csipke, paprikás. Jó. Szerval vagy Hughes él vadon Magyarországon is?
Azért, tudom, igen.
Mert telik múlik az idő, és nem szabad. Át kell állítani a váltót. Hughes tehát Szerval.
A következő. Ma 18 óra 30 perckor az M1-en. Két csapat, amely otthon játszik Székesfehérváron. Az utóbbi időben magára találó Puskás Akadémia és a bajnoki címért hajtó Videoton. Igazi presztízs harc várható. Videoton FC, Puskás Akadémia FC, OTP Bankliga bajnoki labdarúgó mérkőzés. Szombaton 13 óra 55 perckor az M1-en.
Jó napot kívánok! Csányi Sándor értékelt. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnökének minden témára kiterjedő sajtótájékoztatója nem sokkal ezelőtt fejeződött be. A helyszínről Vobecki Zoltán jelentkezik.
Bár sokan lemondásra és komoly szankciókra számítottak, az MLS elnöke Csányi Sándor higgadtan és indulatmentesen értékelte az elmúlt időszakot. A lemondás feladás lenne, mondta az elnök, és hozzátette, ha úgy érezné, hogy rossz úton járnak, akkor azonnal elgondolkozna a lemondáson, de szerinte az út nem rossz, sőt véleménye szerint ez az egyetlen járható út. Csányi Sándor szerint Szalai Ádám nyilatkozatában nagyon sok volt az igazság, tudott arról, hogy a támadó elmondja a véleményét az újságíróknak, és a tartalmával nincs problémája. A kapitány kérdéssel kapcsolatban az MLS elnöksége megfontolt döntést szeretne hozni. 7-8 név van jelenleg a tarsolyban, és Csányi Sándor egyértelművé tette, hogy külföldi szakemberben gondolkoznak. A listán van 3-4 olyan edző, aki komoly topbajnokságban vezetett már sikerre csapatot, így a futballért aggódók és a szurkolók biztosak lehetnek abban, hogy jó döntést fognak hozni.
Nem volt könnyű, de 2-0-ra sikerült legyőznünk Andorrát az utolsó világbajnoki selejtezőn. A magyar válogatottat a harmadik kalapból sorsolták ki, és a harmadik helyen végzett.
Nagyon nehéz mérkőzésnek készültünk, és sajnos az is lett belőle. Ismertük és láttuk az andorrai csapatot az utóbbi időben, nagyon nehezen lehetett megtörni őket, a románok a 30-valahányadik percben rúgtak először kapura nekik. Arra készültünk, hogy az elején ez sikerülni fog azzal, hogy aktívan, motiváltan és nagyon kezdeményezően futballozunk és kivisszük a játékot a szélére. Azt gondolom, hogy az első negyed órában ez még úgy, ahogy sikerült is, sajnos nem sikerült megtörni őket. És utána, hogy az idő telt, egyre nehezebbé vált.
Tudtunk nagyon jó, hogy andorrai csapat el fog állni védekezni, és úgy voltunk vele, hogy az elején már megpróbáltunk gólokat rúgnunk. Sajnos ez nem sikerült, próbáltunk nagyobb gólarányú győzelmet aratni, de a mai futballban ez nagyon nehéz, pláne olyan csapatok ellen, akik beállnak védekezni, mint Andorra. Úgy gondolom, hogy nem volt olyan nagy veszély, meg tudtunk nyerni ezt a mérkőzést, meg tudunk szerezni 3 pontot, és úgy gondolom, hogy mai helyzetben a realitás ez a harmadik hely.
Már voltunk ilyen szituációban, tehát én úgy érzem, hogy menni kell tovább előre, tehát valóban követtünk el hibákat, ezek egyértelműek, de azért ne felejtsük el, hogy nem csak negatív dolgok történtek velünk, a magyar labdarúgással is, úgyhogy én úgy érzem, mennünk kell tovább előre.
További 2 VB-selejtező összefoglalója következik. A mi csoportunkban a hollandok Törökországba látogattak. Törökország abban a tudatban fogadhatta a már továbbjutó Hollandiát, hogyha nyer, akkor szinte biztosan a csoport második helyén végez. A sikerből és a 3 pontból viszont nem lett semmi. Louis van Gaal csapata ugyanis úgy volt vele, hogy 8 győzelem és 1 döntetlen után sem szeretné vereséggel elcsúfítani a mérlegét. Robben szerzett vezetést Hollandiának. A 40. percben egyenlíthetett volna a török csapat. Bulut jó helyzetben kapu fölé fejelte a labdát. A második félidő elején is gólt szerzett a holland válogatott. Köit és Snyder gyönyörűen focizott kis területen, majd utóbbi lőtt a jobb alsó sarokba. Hollandia 2-0-ra nyert Isztambulban. A törökök a csoport 4. helyén végeztek.
Bosznia-Hercegovina történelmi sikert ért el, a balkáni ország válogatottja csoport elsőként kijutott a braziliai világbajnokságra, miután a G csoport záró fordulójában Litvániában is diadalmaskodott. A kékmezes bosnyákok Vedad Ibisevic 68. percben szerzett remek találatával 1-0-ra nyertek, amelynek következtében Szarajevó óriási ünneplésbe kezdett. Bosznia-Hercegovina fővárosában hajnalig tartott az örömmámor. Szafet Susic szövetségi kapitány együttese a görögökkel azonos pontszámmal, de kimagaslóan jobb gólkülönbséggel végül a csoport élén végzett, és jelen pillanatban a jövő nyári VB egyetlen újoncaként várhatja a nagy tornát.
Sporthírekkel a Dunán 18 óra 20 perckor, itt az M1-en 20 órakor várjuk Önöket. Hosszabb összefoglalót láthatnak majd az MLS elnökének sajtótájékoztatójáról. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Jó napot kívánok, kedves nézők! Menetrendszerűen megérkezett az a bizonyos felhőzóna, amiből most is sok helyen esik az eső, de a csapadékzóna délutáni órákban az Alföldön még intenzívebbé válik, úgyhogy ott kiadós csapadékra lehet számítani, helyenként, négyzetméterenként akár 30 liternyi esővíz is lezúdulhat egészen holnap reggelig. Azonban ez a felhősáv, tehát holnapra már a Kárpát-medence nagy részét elhagyja, hiszen maga az a ciklon, ami itt kialakult felettünk, az is egyre távolabb került térségünkből. A maga magasban ugyan átmenetileg még hidegebb levegő érkezik, ugyanakkor a nyugat-európai anticiklon lassanként ismét egyre enyhébb léghullámokat szállít a Kárpát-medence fölé, úgyhogy a hétvégére ismét erősödik a nappali felmelegedés. Az előttünk álló délutánon tehát kellemetlen, barátságtalan őszi idő várható, és különösen a Dunántúlon sok helyen viharos lökések kísérik az északnyugati szelet. A legerősebb szél a Kisalföldön, illetve a Balaton térségében várható. A hőmérséklet már semmit sem emelkedik, sőt a keleti területeken inkább csökkenést fognak majd tapasztalni a kora délutáni órákban, ahogy az intenzív csapadék megérkezik. Egyébként általában 11 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, azonban a viharos szélben a Dunántúlon ennél több fokkal hidegebbet érezhetnek. Éjszaka azért lassanként mérséklődik a szél, illetve nyugat felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása, de elsősorban a délkeleti keleti vidékeken még mindig az éjszaka első felében kiadós eső várható, hajnalra azonban inkább már csak az ország délkeleti részein számíthatunk csapadékra. Holnap napközben változóan felhős idő várható a Dunántúlon, számottevő csapadék nem valószínű, főként a Duna vonalában lehet élénk még mindig az északnyugati szél. A Dunától keletre is felszakadozik a felhőzet, délelőtt még lehet délkeleten csapadék, illetve helyenként az északi, északkeleti vidékeken is előfordul kisebb zápor, de nagy csapadék holnap már biztosan nem valószínű, mint ahogy a következő napokban sem számítunk rá, és ahogy említettem, picit erősödik a nappali felmelegedés, bár ebben szombaton lesz egy kisebb megtorpanás. Kedves nézők, jó étvágyat kívánok az ebédhez, viszontlátásra!